Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Filip Jakob Spennernek alig, hogy meghirdette maga pietista, jámbor lelkiséget szorgalmazó programját, szándékai ellenére már is szembe kellett néznie a luteránus egyházon belül elkülönülés, a szeparáció vagy az egyházból való kiszakadás fenyegetésével. A korszak egyházi szellemi életében ugyanis számos olyan törekvés élt együtt, amelyek az ő programjában eszközt láttak saját céljaik elérésére, és igyekeztek a Collegium Pietatis mozgalommá szerveződése árnyékában radikális vagy az ortodoxia főáramától idegen eszméket érvényesíteni. Így ott voltak a svenkfeldiánusok és újrakeresztelkedők, az ekkoriban értelmiségi körökben igen népszerű pánszofista, kabbalista, alkimiával és szabadkőműves eszmékkel átitatott csoportok, és annak a misztikus spiritualizmusnak a hívei, amely a pietizmus radikális értelmezésében egy saját egyházmodell és a napi élet egészét átható vallásosság megteremtésének lehetőségét vélte felismerni. Így Spener közvetlen környezetében is kezdettől voltak olyanok, akik a szeparációban, a kegyességi mozgalom radikalizálásában látták a jövő útját, bár kezdetben még főleg magában Frankfurtban a Pietesi Déria eszméihez és a Collegium Pietatis mozgalomhoz igazodtak. Ennek a szellemiségnek volt korai képviselője, Spener barátja, egy ideig munkatársa, idővel a pietista eszmék radikalizálásának és a szeparációnak a híve, Johann Jakob Schütz. Schütz 1640-ben született Frankfurt am Mainban egy württembergi eredetű nemesi família gyermekeként. Apja vagyonos jogászember volt, a felmenők között pedig a reformáció szellemi életének olyan korábbi jeles alakjait találjuk, mint dédapja Jakob Andréjé vagy unoka fivére, az ugyancsak neves teológus Johann Valentin Andréjé. Az ifjú Schütz a családi hagyományokat követve bár kezdettől élénken foglalkoztatták teológiai kérdések, jogot tanult Tübingen Egyetemén. 1665-ben doktorált, 1670-től ügyvédi praxisba kezdve átvette egy jó módú frankfurti ügyvédi iroda vezetését. Néhány esztendővel később kiadott még egy Compendium Juris címet viselő jogi kézikönyvet is, később viszont a vár a jól jövedelmező ügyvédi iroda vezetését vallási egyházi aktivitása mellett is megtartotta, személyesen már nem vett részt jogi eljárásokban. A korabeli Frankfurtban igen vagyonos embernek, az egyik legjelentősebb adófizetőnek számított, aki komoly összegeket áldozott vallási irodalom gyűjtésére, kiadásának támogatására, vallási tárgyú a pietista eszméket népszerűsítő iratok terjesztésére. Igen széles körű személyes kapcsolatokat is kiépített, barátai között a német fejedelmek, főúrak, a luteránus mellett kálvinista értelmiségiek is szép számmal voltak, de jelentős holland és angol összeköttetésekkel is rendelkezett. Fiatalon Schütz az ortodox luteranizmus szellemében nevelkedett, olvasmányai azonban egy idő után a vallási válságba taszították. Saját bevallása szerint kételkezni kezdett a keresztény hit igazságában, megkísértette az ateizmus is. Ekkor kerültek a kezébe Johannes Teulernek, a nagy középkori német dominikánus misztikusnak írásai, és ekkor került a baráti kapcsolatba a már Frankfurtban lelkészkedő Spenerrel. Olvasmányai a lélek belső rezdülésére irányították figyelmét, amelyet saját megfogalmazása szerint megtérése követett. Hozzálátott a Szentírás tanulmányozásához. Spener mellett egyik kezdeményezője lett a Collegium Pietatis életre hívásának, és ekkor 1672-ben írta meg első vallási tárgyú munkáját, a Keresztény gondolatok könyvecskéjét, amely három esztendővel később nyomtatásban is megjelent. Ebben kifejtett gondolatai szerint a megtérésben nyert új élet három lépésből, a bűnök megtagadásából, a belső ember megvilágosodásából és az Istennel való egyesülésből áll. Ez a kiskönyv Schütz irodalom történetileg jelentős költői életművének is első darabja volt. A benne közölt öt ének közül később különösen a dicséret és tisztesség a legfőbb jónak kezdetű vált ismerté, néhány esztendővel később pedig sajtó alá rendezte és kiadta Theiler prédikációs gyűjteményét. Ám ennél is fontosabb volt közreműködése a Spener által életre hívott frankfurti Collegium Pietatis munkájában. Hétről hétre ott ült Spener istentiszteletein, jegyzetelte annak prédikációit, közben azonban már ekkor önálló szellemi-lelki utakat keresett. Így több, az egyház peremén szerveződő radikális csoporttal is kapcsolatba került, buzgón tanulmányozta és terjesztette a misztikus eszméket hirdető kálvinistává lett francia ex-jezsuita Jean de Labadie írásait, kiliasztikus jövővárodalmakat fogalmazott meg, igyekezett megőrizni Spenert, az ők őskeresztény gyülekezetek együttlétének helyreállításával kapcsolatos gondolatrendszerében. A 70-es évek derekától azután felgyorsult az a folyamat, amely Schütznek az intézményes egyháztól való eltávolodásához, Spenerrel való szakításához vezetett. Így 1676-tól már nem vett úrvacsorát, arra hivatkozva, hogy abban az egyház vétkes, meg nem tért tagjaival együtt kellene részesednie. Ezzel párhuzamosan Spener tiltakozása dacára saját házában fiatal lelkész jelölteknek saját Collegium Pietatis szervezett, misztikus radikalizmust hirdető jámbor hölgyekkel lépett kapcsolatba, megismerkedett a Frankfurtban idéző William Penn angol radikális prédikátorral, a Quaker mozgalom egyik megteremtőjének, George Foxnak a követőjével. William Penn radikális és rajongó híveit a hagyományos egyházi keretek közüli kivonulásra, szent kísérletre, Isten evilági országának megteremtésére buzdította, amelyet az amerikai angol gyarmatokon vért megvalósíthatónak. Ebből az álomból született meg a tengeren túlon a későbbi szövetségi állam, Pennsylvania, amelynek eszméjét Schütz is lelkesen támogatta, baráti kört alapított a kivándorlás támogatására, sőt, maga is vásárolt földbirtokot az új világban. Ám ebből a tervből Németföldön csak annyi valósult meg, hogy egy radikális pietista lelkész, Franz Daniel Pastorius 1683-ban egy tucatnyi család társaságában valóban átkelt az óceánon, ahol megalapította Philadelphia mellett Germantown-t, Észak-Amerikában az első tisztán német kivándorlók által létrehozott pietista lelkületű települést. Közben a tovább radikalizálódó Schütz és baráti köre 1682-ben úgy döntött, hogy a továbbiakban nem vesz részt istentiszteleteken, majd a csoport egyik tagja nyilvánosan írásban és bálványimádásnak minősítette a luteránus egyház úrvacsorai gyakorlatát, aminek hatására Spener és Schütz véglegesen szakítottak egymással. Az ügy körül kibontakozó vitában azután 1684-ben megjelent Schütz a maga és társai álláspontját igazolni kívánó elmélkedés arról, hogy kötelesek-e a kiválasztottak szükségszerűen valamilyen nagy gyülekezethez és valláshoz tartozni, címet viselő írása. E munka középpontjában a szeparációs alapelv megfogalmazása állt, annak kimondása, hogy a testvéri szeretet csak kis közösségekben, nem pedig a népegyház tömegében élhető meg, ami lényegében egyet jelentett a luteránus egyházból való formális kilépés bejelentésével. Ezzel az elképzelésével, amely erősen emlékeztet a 20. századi kereszténység spiritualista, pünkösdista bázisközösség mozgalmainak önértelmezésére, Sőt, a lutheri teológia néhány alapfogalmának átértelmezésére is kísérletet tett. Így Luther megigazulástana helyébe egy misztikus, spirituális újjászületéstant állított, amelyet igazzá lételnek nevezett. Keresztény életszabályok címet viselő írásában még tovább ment, amikor a megigazulás fogalma helyett az igaznak teremtettség kifejezést használta, és ezt a szófordulatot csak Spener követelésére hagyta ki a munka nyomtatott változatából. De nem csupán a megigazulás igazzáválás tekintetében képviselt Schütz különvéleményt. Úgy tűnik, elfogadta a misztikus közegben népszerű lélekvándorlás gondolatát, misztikáját pedig a zsidó kabbala ezoterikus nézeteihez próbálta igazítani. Teológiai fogalommá emelte a szeparációt is, hiszen úgy vélekedett az eszkatológikus jövőben, amikor elérkezik a zsidók megtérése és a pápaság bukása, olyan idő jön el, őt idézem, amelyben kevesek és gonoszok tömegei nem lakozhatnak többé együtt, hanem egymástól egészen elkülönítetnek. Erre egyre radikálisabb nézetei kifejtésére azonban Schütznek már kevés ideje jutott, hiszen alig 50 évesen 1690-ben Frankfurtban távozott az élők sorából. Spener hívei és Schütz radikalizmusának követői, olyanok, mint a Petersen házaspár Johann Wilhelm és Johanna Eleonóra, vagy a hozzájuk hasonlóak, a világ vége váradalma irányába igyekeztek továbbépíteni mesterei gondolatait, idővel azonban elszigetelődtek. Nem ez a sors várt a pietizmus második nemzedékének jelentős alakjára, Gottfried Arnoldra. Arnold idővel maga is teológus, egyháztörténész, vallásos költő, a radikális pietizmus képviselője, továbbivője, 1666-ban a szászországi Annabergben született egy tanító fiaként. 1685 és 1689 között az ortodoxia középpontjának számító, a pietizmussal ellenségesen szemben álló Wittenberg Egyetemén tanult, a rendszeres teológia mellett döntően ókeresztény egyháztörténeti témákban mélyedve el. Tanulmányi évei alatt azonban szellemi fordulat következett életében. Spener írásait olvasva eleven keresztény életre ébredt, a pietista szellemiség kerítette hatalmába. Ezt követően, miközben élénk levelezésbe kezdett Spenerrel, a korabeli lutheránus egyház lélektelen formalizmusát elutasítva már Spener reformtörekvéseivel is elégedetlen volt. Babilon sírverse című költeményében az egyház romlottságát énekelte meg, és mélységesen kiábrándultan a diploma elnyerése után vonakodott lelkészi pályára lépni. Végül 1693-ban Spener közvetítésével házi tanítóként helyezkedett el Quedlinburgban. Vallásos költeményei és az óegyház bensőséges szeretet közösségét elemző munkái révén már ekkor komoly hírnévre tett szert, és 1697-ben Gießen Egyetemén az egyháztörténelem tanszékére kapott meghívást. A racionalista szellemű Gießeni Egyetemen, amelynek szellemi hitével összeférhetetlennek ítélte, nem találta a helyét. Így alig egy esztendő elteltével lemondott állásáról visszatért Quedlinburgba, ahol a helyi pietisták spiritualista, szeparatista csoportjához csatlakozott. Ebben az időben, ahogy ő maga mondta, az isteni bölcsességgel eljegyezve élt, olyan határozottan hirdetve az ókeresztény idők első szeretetéhez való visszatérést, hogy még a személyét és gondolatait amúgy nagyra tartó Spener is elhatárolódott tőle. Ezekben az években, még a misztikától való elpártolása előtt, az isteni bölcsesség titkairól is közreadott egy Szofia vagy az Isteni Bölcsesség titka címet viselő elmélkedést, amely kísérlet volt az általa erősen idealizált ókeresztény szerzetesi misztika, Jakob Böhme és a korban divatos ezoterikus nézetek összekapcsolására. 1702-ben azután megnősült, és a világtól való elvonulását, misztikus radikalizmusát egyházi pietizmusra cserélve fel, Alstedt lelkészeret közben pedig szakadatlan buzgalommal folytatta irodalmi és hitszónoki működését. Korábbi radikalizmusának emléke még tovább élt abban, hogy Alstedtben még nem volt hajlandó letenni a lelkészi esküt a konkordátumra, ám ezen a nehézségen berlini pártfogói és a vele megbékélő Spener átsegítette. Ugyancsak Spenernek volt köszönhető, hogy 1705-ben kinevezést nyert Velben Artmark szuperintendánsává, rá két évre pedig Perlebergbe került lelkésznek, ahol 1714-ben bekövetkezett haláláig szolgált. Arnold pietista szemléletű egyház kritikáját az ókeresztény egyházról, de kora egyházának szólva történeti és lelkiségtörténeti művekben elsőként az 1696-ban kiadott Jézus Krisztus gyülekezeteinek kezdeti szervezete címet viselő nagy visszhangot kiváltott munkájában fogalmazta meg. Ebben az igazi kereszténységet, mint első elemi szeretetet írta le, a későbbi egyháztörténetet pedig a szentségeket, az egyházi hivatalokat és intézményeket jelentéktelennek ítélve hanyatlási folyamatnak minősítette. Írásai alapvető fogalma volt az egyház pártatlanságának idealizálása, amely a világi hatalom befolyásától, az egyház formalizmusától, a felekezeti elkülönülésektől, az ortodoxia és az eretnekség megkülönböztetésétől való elhatárolódást, a személyes és bensőséges hit és tanúságtétel jelentőségét kívánta hangsúlyozni. Mindebből számára a felekezeti határokon való túlemelkedés, az egyház és az eretnekségek közötti vízválasztó felszámolásának igénye következett. Igazi keresztényeknek a múltban és a jelenben is azokat tekintve, akik aszketikus, a világtól elforduló kegyes életet élnek, egyedül a lélek dolgaival törődnek. Mindezen túl különösen radikális misztikus éveiből származó írásaiban az egyház egész históriáját, mint személyes hitek és mindent átfogó spiritualitást tárgyalta, és olyan fejlődésként írta le, amely az erősen idealizált ókeresztény időtől menthetetlenül halad a szellemi-lelki romlás világa felé. Az egyház modern történetében így a hívők üldözött kisközösségei képviselik csupán az eredeti krisztusi eszméket, a rossz oldalát pedig nem pusztán a megelőző évtized katolikus egyháza, de a korabeli luteránus ortodoxai is megtestesíti. Élete utolsó évtizedében immár a pietizmus konszolidált változatát képviselve, eszméi gyakorlatba való átültetésével is kísérletezett. Így aktív részt vállalt a porosz egyházi intézményrendszer és iskolaügy rendbetételében, munkájához pedig elnyerte a porosz udvar támogatását is. Életének ebben az utolsó szakaszában sorra jelentek meg építőiratai, versei, prédikációi, a pietista jámborságot szolgáló imádságos könyve. Összességében Arnold életműve, életútja nem pusztán a pietizmus konszolidációjához járult hozzá, hanem mély nyomot hagyott a német luteránus egyházban és a német szellemi életben. Így történeti munkáit a következő évszázad felvilágosult racionalista történet teológiája is nagyra értékelte, történet szemléletét pedig a 19. században Johann August Wilhelm Neander őrizte, megépítette tovább. Az irodalom, a bölcselet, a kultúra tágabb közegében olyanok is nagy elismeréssel emlegették, mint Herder, Lessing, Rousseau, Goethe vagy Novalis. A mai egyházi és teológia történeti irodalom pedig Spener és August Hermann Francke mellett őt tekinti a luteránus pietizmus egyik legnagyobb klasszikusának. Ennyit mára, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.